frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindította hagyományos adventi adománygyűjtését a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf a segélyszervezet ügyvezető igazgatója a Grupama Arénában elmondta, egész éves munkájuk segítésére indították el az ételt, otthont, esélyt mottójú adománygyűjtésüket. Ez az összefogás teszi lehetővé, hogy a segélyszervezet ne csak karácsonykor, hanem egész évben tudjon ételt, otthont és esélyt adva segíteni a rászorulóknak. A gyűjtés mottójára utalva elmondta, évente 300 000 adag ételt osztanak ki rászorulóknak, 300 lakhatását vesztett családnak nyújtanak biztonságos menedéket, és 3000 rászoruló gyermek felzárkózását segítik egész évben. 3000 területvédelmi tartalékos csatlakozott a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, 3000 bátor magyar fiatal csatlakozott, hogyha szükséges, fegyverrel védje meg hazáját. A területvédelmi tartalékos rendszer megmutatja, hogy a civil élet mellett van mód és alkalom arra, hogy katonaként is szolgálják a hazát, hangsúlyozta a tárca vezető. A jövő évi költségvetés tervezete garantálja az önkormányzatok stabil, kiszámítható működését, jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára Egerben az idei önkormányzati költségvetési és adókonferencia sajtótájékoztatóján. Dukai Miklós emlékeztetett, Varga Mihály pénzügyminiszter hétfőn nyújtotta be a 2025. évi központi költségvetési törvénytervezetét a parlamentnek. Azt szerinte sok mindenki a saját szája íze szerint kommentálja majd, de kijelenthető, hogy a költségvetés a következő évre is garantálja a helyhatóságok kötelező feladatainak, szakszerű és a lakosság igényeit kielégítő ellátását. A magyar diákok jó eredményeket értek el a tavalyi nemzetközi digitális kompetencia mérésen. Eredményeik meghaladják a résztvevők átlagát, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára. Balatoni Katalin azt mondta, ahhoz, hogy a magyar diákok ilyen jó eredményt mutassanak fel, hosszú távú munkára és stratégiai tudatosságra van szükség. A mai napon ünnepeljük a szociális munka napját. A szociális munka alapja a humánus értékrend, a közösség iránti felelősség és a szolidaritás. Ezen értékek jegyében dolgoznak a magyar szociális munkások, akik hivatásukkal, szakértelmükkel számos ember életét segítik és változtatják meg, mondta a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője a szociális munka napja alkalmából. Simicskó István elmondta, a szociális munka napján tiszteletünket fejezzük ki mindazok előtt, akik napi szinten elkötelezetten dolgoznak azért, hogy segítsenek, támogassanak és erősítsenek minden egyes embert, aki segítségre szorul. A szociális munka valóban különleges hivatás, amelynek során minden nap egy új kihívás vár, legyen szó idősek, gyermekek, fogyatékkal élők, családok vagy hajléktalanok támogatásáról. A szociális munkások elhivatottan állnak helyt a társadalom legsebezhetőbb csoportja mellett. Az ő munkájuk nem csupán szakmai tudást, hanem empátiát, türelmet és rendkívüli emberismeretet is igényel. Befejeződtek a novemberi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint november 7-e és 11-e között 115 helyszínen, 917 tantárgyi bizottság előtt több mint 13.100 vizsgát tettek az érettségizők. A Biden adminisztráció minden rendelkezésére álló korábban megszavazott összeget eljuttat Kijevnek a hivatali ideje január 20-ai lezárása előtt, erősítette meg a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója. Jake Sullivan a CBS televíziónak adott interjújában a még megmaradt mintegy 6 milliárd dollárról úgy fogalmazott, hogy az erőforrások teljes mennyiségét elküldik Ukrajna számára. Országjárásra indulnak a Fidesz és a KDNP vezető politikusai, jelentette be hétfőn a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mencer Tamás megfogalmazása szerint a nemzeti konzultáción a jövőről kell dönteni, egyetértési pontokat kell kialakítani. Több ezer fős leépítésre készül az Audi, írja Reuters. A lap értesülése szerint a német gyártó célja, hogy 15%-kal csökkentse a munkahelyek számát, ami csak Németországban 4500 munkahelyet jelent, globálisan pedig 10 000-nél is több embert érinthet. Végül a szerdai időjárásról. Folytatódik a borult párás idő, az északkeleti ország részben maradhatnak ködös területek. Szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás nem kizárt. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között várható. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám, én éreztem, egyszer beléd szeretek. Hogy amit kiváltasz, az túl ismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1956. október 25-ét véres csütörtök néven ismeri a történelemtudomány. Ez volt a forradalom legvéresebb budapesti eseménye. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesdi Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Ezen a napon az ország és Budapest népe a forradalom a fegyveres harc oldalára állt. Huber Sebastiant hallják.
Amikor a történelmet vizsgáljuk, akkor sokszor sok minden eszünkbe juthat. sok forduló pontja van a magyar történelemnek, kétségtelen, hogy október 25 is egy ilyen, hiszen az október 23-ai eufória után, miután úgy nézett ki, hogy a forradalom az lényegében vértelenül győzedelmeskedik, vagy kisebb harcok árán, október 25-én ávósok a mezőgazdasági minisztérium területéről, vagy hát annak a tetejéről rálőttek a Kossuth téren békésen gyülekező emberekre. Ráadásul a helyzetet súlyosbítja, hogy a téren szintén jelen lévő orosz katonák ezt úgy értelmezték, hogy rájuk is lőnek, és azért ők is elkezdték lőni a tömeget. Itt ugye vannak nyilván bizonytalanságok, hogy ők ezt parancsba kapták, vagy pedig tényleg azért, mert hogy azt gondolták, hogy rájuk lőnek. Most, amikor beszélgettünk, ugye itt vagyunk nagyon közel a tett helyszínéről, és hát azért az ember beleborzong, hogy itt emberek az életüket adták a forradalomért. Ráadásul úgy, hogy ők azt gondolták, hogy egy vértelen tüntetésre, egy békés tüntetésre jönnek, és így lettek mártírjai a szabadság ügyének. Ugye ez akkor megrázta az egész országot, különösen Budapestet, és aki esetleg még hezitált, az is a forradalom oldalára állt. Gaztett volt az, hogy fölülről, fedezékből a védtelen emberekre tüzeltek a kommunista államhatalomnak a hát különítményesei.
Október 23-án Gerő Ernő telefonon katonai segítséget kért Hruscsovtól. A hatalom valójában meg volt ijedve.
Látták, hogy baj van. Kezdet-kezdetén csak azt érezték, hogy az egyetemi ifjúság megmozdul, úgy érezték, hogy ezt még kontrollálni lehet, de alapvetően az előtte lévő 2-3 év már folyamatos feszengést, forrongást tudott okozni. Akár olyan ügyekre is gondolhatunk, hogy az 54-es futball VB-ről hazajövő magyar válogatottat soha nem látott szömeg fogadja. Ettől azért a politikai hatalom vezetői megijedtek, hogy lehet, hogy utcára lehet hívni a népet. Ha utcára jön a nép, akkor nagy baj van. Gerőjék látták azt 23-án, hogy történik valami, és nem biztos, hogy az ő erejük elégséges ennek a mederben tartására, nem biztos, hogy az ő hitelük, az az évtized, amit az ország élén eltöltöttek, akkor felmutatott politikai teljesítményük, nem biztos, hogy elégséges lesz arra, hogy megnyugtassák a magyar társadalom minden szegmensét, és emiatt találkozhatunk már ezzel a dokumentummal, hogy szinte egyfajta beismerésként, hogy szükség lesz a külső katonai segítségre.
Egy hasonló tragikus esemény már történt korábban, mégpedig a Vérvörös Csütörtök néven elhíresült tömegtüntetés 1912. május 23-án, amikor is a parlament elé jött a tömeg, általános választójogot, Tisza István távozását és jobb körülményeket követelt.
Több mint 100 évvel ezután élünk, és azért nehezen tudjuk magunkat visszahelyezni abban a helyzetben, hogy akkor éltek az emberek, vagy ami ellen akkor föl kellett úgymond lépni. Ugye nyilvánvaló, hogy 56-ban egy elnyomó diktatúra ellen lázadtak. Ugye 1912-ben volt egyfajta parlamentarizmus. Ugye nyilván a mai értelemben vett demokráciáról nem beszélhetünk, de mégis volt egyfajta parlamentarizmus. Ott akkor ezért számított ez különösen formabontónak vagy tragikusnak, hogy a tüntetők közé lőttek azért. Ez is egy olyan dolog, hogy mi ugye úgy gondolunk erre az időszakra, mert már csak 2 év van hátra a világháborúig, mint az ilyen boldog békeidők. De azért, ha megnézzük az akkori kornak a életkörülményeit, tehát elborzadnánk ma, ha valaki azt akarná, hogy mondjuk olyan körülmények között dolgozunk, akkor, ahogy akkor a cselédek dolgoztak mondjuk, hogy szinte alig volt szabad idejük, ugye többen ágyrajáróként, nem volt egy saját szobájuk se, hanem csak egy ágyat kaptak valami albérletben, ahol még sokszor azt is felváltva használták, tehát ezek azért egészen elképesztő dolgok, és nyilván akkor is kiváltott egyfajta elégedetlenséget, és hát igen, a két esemény, tehát az 1912-es Vérvörös Csütörtök, illetve az 56-os esemény a sokaknál ugye összekeveredik, és nem feltétlenül tudják, hogy melyikről van szó, amikor ez szóba kerül.
Visszatérve 1956-hoz, meghatározó volt a magyar diákok, a magyar egyetemisták szerepe. Például említem Sopront, ahol a forradalom soproni eseményeiben az egyetemisták, illetve a főiskolások voltak a legaktívabbak.
Ez is egy olyan tény, amire érdemes fölhívni a figyelmet, hogy Magyarországon ez a forradalom az egyetemisták és főiskolások követeléseivel indult. Szegeden fogalmazták meg először ezeket a követeléseket, és aztán október 22-én este, igazából a forradalom előestéjén a műegyetemen fogadták el, úgymond kvázi országosan, vagy először Budapesten ezeket a követeléseket, és ebből indult ki a forradalom, tehát nyugodtan lehet mondani, hogy az 56-os forradalom az a fiatalok, részben az egyetemista és főiskolás fiatalok, részben pedig a munkás fiataloknak a forradalma volt, ugye a pesti srácok, akik egész világon híresek lettek abban, hogy egyrészt a szabadságügyéért és a magyar nemzetügyéért harcolnak, másrészt meg, hogy a rövid időre is, de legyőzték a félelmetes vörös hadsereget.
A sortűz áldozatainak emléktábláján 56 név szerepel. Ipari tanulók, középiskolások, főiskolai hallgatók, munkásasszonyok, kubikusok nevei szerepelnek rajta.
Arról van szó, hogy a magyar társadalomnak egy-egy csoportja vagy hátrányos helyzetben lévő rétege lett volna az, aki részt vesz az 56-os eseményekben, hanem a teljes spektrum. Tehát, és nem mondhatta azt a kommunista vezetés, hiába próbálta meg, de hitelesen nem tudta ezt képviselni, hogy itt mondjuk valami jobboldali radikálisoknak a fegyverfogásáról lenne szó, mert itt a munkások, a kétkezi melósok, akik elméletileg ennek a rendszernek a legnagyobb haszonélvezői, ugyanúgy ott szerepelnek, ahogyan mondjuk az egyetemi ifjúság, akik helyzetükből adódóan természetesen mindig a legforrongóbb társadalmi csoportot alkotják, de mégis látják azt, hogy mi az, ami nem jól működik, nem akarnak ilyen országban élni. És mellettük természetesen ott vannak azok, akik egyébként a 45-ös időszaknak a politikai pártjaihoz kapcsolódtak, és a demokráciát tűzik ki a jelszavaik közé. Elmondható az 56-os mosonmagyaróvári sortűz áldozatai felsoroló emléktábla alapján is, hogy a teljes magyar társadalom érintve érezte magát, és egy szűk kisebbség volt igazából az, aki a meglévő politikai berendezkedéssel egyetértett. Ezek a vidéki megmozdulások, amelyekről tudunk, és hála az Istennek, hogy a történelmi helyzetünk megadja azt a lehetőséget, hogy dokumentálni lehessen sok mindent. Tehát ezek a vidéki események azt is jelzik, hogy földrajzilag sem csak Budapesten zajlanak az események. És említhetnénk Szegedet, amelynek már a forradalom kitörése pillanatában nagyon fontos szerepe van. Mihely is megérkezik a forradalom híre az adott településre, ott helyben gyulladási pontként értelmezhető a hír, és helyben is az érintettek felszólalnak és lépni akarnak annak érdekében, hogy a gyűlölt politikai és gazdasági berendezkedést, amely kizsákmányolja gyakorlatilag a magyarokat, akár a földműveléssel foglalkozókat, tehát hogy ezt leváltsák, és ezzel párhuzamosan ismételten Magyarország szabaddá válhasson.
A felsorolásból nem hagynám ki Debrecent. Például ott már a budapesti tüntetés előtt megkezdték demonstrációjukat a diákok, viszont az AVH figyelmeztetés nélkül a békés tüntetők közélőtt.
Sajnos ez több helyen, akár a forradalom ideje alatt, akár később előfordult, hogy ugye az AVH-sok, említhetnénk Salgó-Tarjáni sortüzet is, vagy Moson-Magyaróvári sortüzet, bizony-bizony a fegyvertelenekre lőtt, és ez azoknak, akik hittek egyfajta jobb eszmében, hogy a kommunizmus megvalósítható, vagy hogy a működése, ahogy épp a szocializmus működik, az megjavítható, az bizony egy véres választ adott, hogy itt a hatalom az elsősorban az erőszavát akarja alkalmazni. Sokakból olyan hatást váltott ki, hogy később a Kádár rendszerben is sokan ezért gondolták úgy, hogy nem érdemes ellenállni, nem érdemes szembe menni, hiszen lám-lám 56-ban is milyen vége lett, ugye nagyon sokan meghaltak, viszont nagyon sokan az életüket is áldozták azért, hogy utána is ellenálljanak, vagy vállalták azt, hogy megnyomorítsák őket azért, hogy a szabadságnak, meg a magyar nemzeti gondolatnak, vagy éppen a kereszténységnek a lángját tovább őrizzék, ugye, ezek ellen mind a hatalom fellépett, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy képesek voltak ezek az emberek ellenállni és tovább inni az örökséget, még úgy is, hogy igen, korábban megtapasztalták, hogy akkor a kommunista államhatalom az akár fegyverrel is képes fegyvertelenekre lőni, és így megakadályozni azt, hogy ezek az eszmék sikeresek legyenek.
Tragikus sortűz dördült el ezen a napon, október 23-án Esztergomban is. Itt az előző napi tüntetéstől felbojdult a város, olyannyira, hogy a munkaszolgálatos katonák is csatlakoztak a tüntetőkhöz, akik előtte még leverték laktanyájuk faláról a vörös csillagot.
Ismételten egy nagyon fontos pillanathoz érünk, ami jól jelzi, hogy a hadsereg, a honvédség, a katonaság első pillanatban átáll a tüntetők és a forradalmárok mellé, és gyakorlatilag az AVH-sok lesznek azok, akik a pártállamnak a leggyűlöltebb tagjai, akik fegyverrel, sok esetben sortüzeket indítanak a békés tüntetőkkel szemben. Ez természetesen felkorbácsolja az indulatokat, és ilyen szempontból talán azt kell, hogy mondjam, hogy nem meglepő a következő időszakban történő lincselések, amelyek az AVH-nak a tagjait érik. Főleg egy kis településen pontosan tudja mindenki mindenkiről, mivel foglalkozik, de Budapesten is több esetről tudunk, ahol be tudták azonosítani, hogy az adott személy az AVH-hoz kapcsolódik, és onnantól kezdve előfordulhat, hogy az életével fizetett ezen tetteiért. Októbernek a legvégén, 23-ától kezdődően néhány nap az, amikor tolítással próbálja kezelni a helyzetet a hatalom. Utána viszont, amikor eljönnek azok a pillanatok, amikor belengetik a békés átalakulásnak a lehetőségét, és a magyar társadalom elhiszi, hogy valami történhet, akkor egy teljesen más eszközhöz nyúlnak. Pontosan a földrajzi távolságok, illetve a sortüzeknek a megszűnése jelzi azt, hogy ez egy tudatos lépés lehetett a hatalom részéről, amelynek a vége természetesen az, hogy jön a fordulat, és jön a teljes katonai beavatkozás.
Visszatérve Sopronhoz egy megjegyzés erejéig, a soproni egyetemi hallgatók közül mintegy 550 fő és tanár választotta az emigrációt. Sokan közülük Kanadában fejezték be az egyetemet, és találtak új otthont, egzisztenciát.
56-nak sokfajta áldozata van, sokfajta módon érte veszteség Magyarországot, és az egyik legsúlyosabb veszteség az a több százezer ember, aki elhagyta az országot, közte rengeteg fiatal, tehetséges ember, nagyon sportoló, egyetemista, és hát bizony, ha az 56-os emigráció sorsát nézzük, akkor nagyon sok helyen azt látjuk, hogy ezek az emberek külföldön alaposan helytálltak, tehát megállták a helyüket szakmájukban, vagy más területen, új szakmát tanulva lettek sikeresek, viszont azért az látszik, hogy aki akkor kimenekült, azoknak az élete azért mindig magával hordozta azt, hogy vagy többségében, ahogy látjuk a visszaemlékezésekből, hogy egy nagyon erős honvágy mardosta őket, hiszen nem saját választásból hagyták el a hazájukat olyan szempontból, hogy az 56-os forradalom leverése után nagyon sok ember kommunista államhatalom kivégzett.
Egy nappal később, október 26-án több vidéki városban is sortüzek dördültek. Az AVH emberei a fegyvertelen tömegbe lőttek.
Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az egész országban egy ilyen véres emlékként maradt meg 56, és egy a szabadság pár napja mellett, és annak a gondolata mellett, hogy igen, milyen fontos nekünk az, hogy a szabadságunk, a nemzeti büszkeségünk mellett kiálljunk, az is megmaradt az emberekben, hogy igen, hát azért ez viszont kockázattal jár, és nagyon-nagyon sok ember az életét áldozta ezért. Az egy történelmi igazságtalanság valahol, és ez azért sokaknak még mind a mai napig fájdalmas, hogy azok, akik ezeket a sortüzeket elrendelték, vagy azok, akik akkor az államhatalmat irányították, akár a forradalom alatt, vagy a későbbi sortüzekként, igazából nem kapták meg méltó büntetésüket, hanem 1990 után is sokszor kiemelt nyugdíjjal éltek, hogy a rendszerváltásnak az igazságtalanságai közé ez beletartozik. Én nekem személyes emlékem is van erről. Szegeden voltam egyszer egy 56-os megemlékezésen, és egymás mellett álltak azok, vagy hát legalábbis azoknak az utódai, akik ezt elrendelték, az akkor az állampárt utódpártjának a helyi prominensei, akik eljöttek 56-ot ünnepelni, miközben hát tudjuk, hogy az előtt pártjuk ellen tört ki a forradalom. Ők jó szabott öltönyökbe várták azt, hogy minél előbb véget érjen az ünnepség, és elkezdődjön a fogadás. És hát bizony az 56-os fiatalok közül voltak olyanok, akik a lehető legjobb szándékkal is csak nagyon-nagyon szegényes, kopottas ruhában tudtak részt venni ezen az ünnepségen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy igazságtalanság érzetét keltett az emberekbe, tényleg joggal felháborodott az, aki ezt látta. Hát még szerencse, hogy elsősorban nem ebben a földön kell az igazságban bizakodnunk.
Ugyanakkor október 26-a a forradalom történetének első döntő jelentőségű fordulata, hiszen a hatalom ekkor látta be első alkalommal, hogy puszta brutalitással nem lehet megtörni a fellázadt magyar nép ellenállását. Például megkezdték az AVH-sok rendőrruhába való átöltöztetését.
Igen, ugye ez az a folyamat, amikor az úgymond reformkommunisták, tehát Magyar Dolgozók Pártjának Nagy Imre féle szárnya, az úgymond átáll a forradalom oldalára, és úgymond élére áll ezeknek a követeléseknek. Őket, akiket azért nagyon sok büntet is terhel, tehát ezt azért nem szabad, ezt a kettőt így együtt kell látni, hogy Nagy Imre volt az, aki ugye az életét adta a forradalomért, de ugye ő volt az is, aki azért kommunista belügyminiszterként szintén felelős volt nagyon sok mindenért, vagy ő záratta ki is Lakta Margitot a parlamentből annak idején, vagy vezényelte a svábok kitelepítését. Ő szerepét is együtt kell látni, hogy egyszerre volt a forradalom mártírja, de azért olyan tetteknek is az elkövetője, amiért ez a forradalom kitört. De bizony október 26-án kezdődött az a folyamat, hogy ő és a reformkommunista társai is ekkora forradalom oldalára álltak, és talán a brutalitást megelégelve, talán az áldozatokat látva fölmérték azt, hogy nem választhatják a kommunista eszméket a magyar nemzettel szemben, és legalább ekkora magyar nemzet oldalára álltak.
Egy neves író szerint a legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben.
Albert Camus, ugye egy híres francia író volt, aki valóban érzékletesen fogalmazta meg, hogy mit jelentett 56. Hogyha ennek a világpolitikai jelentőségét nézzük, akkor azt látni kell, hogy a 40-es, 50-es években a kommunista pártok azért elég népszerűek voltak Nyugat-Európában is. Tehát Olaszországban majdnem megnyerték a választást, majdnem hatalomra kerültek. És az 56-os forradalom az sokaknak a szemét felnyitotta nyugaton, hogy ez a kommunista rendszer, vagy maga ez a kommunista ideológia, ez hova vezet. És ilyen szempontból nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Nyugat-Európában sikerült ezeket az erőket visszaszorítani. Tehát ilyen szempontból messze túlmutatott azon a jelentőségen, hogy egy országba fölkeltek azért, hogy a nemzeti büszkeség és a szabadság az érvényesülni tudjon, hanem egész Európát meghatározó jelentősége volt.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc egy magyar embert és egy magyar fiatalt teljes mértékben meg tud érinteni.
A történelmi eseményeknek ugye az a hátulütője, hogy általában nagyon régen voltak, és ezért nem annyira tudjuk a saját életünkre alkalmazni. 56 az, ami még viszonylag közeli időpontban volt, még sok család őriz erről emléket. Én is elmondhatom, hogy a 56-os forradalom kvázi emlékére a mi házunknál, lakásunknál is volt egy belövés, egy orosz tank belőtt és ellőtt az ajtón, hát egy ilyen ablakvasat, és ezt soha nem javította ki a család, ezt mindig megőrizték egyfajta mementóként. Tehát ugye ez még azért így közel van az emberek tudatához, és talán ezért is merül föl időről időre, ugye legutóbb Orbán Balázs kijelentése kapcsán, hogy tehát mély érzelmeket is föl tud az emberekbe ébreszteni, és vitatkoznak erről, vagy beszélnek erről. Én azt gondolom, hogy olyan szempontból ez pozitív, hogy élővé lehet tenni az örökséget, és lehet beszélni arról, hogy ma így közel 70 évvel az események után mit jelent nekünk az 56-os forradalom, illetve az ország mennyire haladt azon az úton, amerre az 56-os forradalmárok elképzelték. Nyilván alapjában igen, hiszen megvalósult a demokrácia, megvalósult az, hogy a nyugati közösséghez tartozunk, de a mindennapokban, vagy akár az a Nyugat-Európa is mennyit változott ahhoz képest, amit esetleg az 56-os forradalmárok akkor elképzeltek. Úgyhogy ezekhez a kérdésekhez érdemes mindig visszanyúlni, és annak fényében értelmezni, hogy azért 56-ban ezért nagyon sokan az életüket áldozták, hogy mi most szabadon élhessünk.
Tehát 1956 öröksége, mint említette, ma is él.
Én azt gondolom alapvetően igen, és alapvetően azt lehet mondani, bármennyire is hajlamosak vagyunk mi negatívan, meg visszatekinteni a forradalomra, vagy akár az egész történelmünkre, hogy hát azért leverték, meg ez is elbukott. Azt kell látni, hogy viszont ma azért szabad és független országban élünk, még az a Szovjetunió és az a kommunista rendszer, ami ellen ugye az 56-os forradalmárok fölkeltek, azok viszont elbuktak és eltűntek, a történelem szemétdombjára kerültek, tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy hosszú távon az 56-os forradalom elérte a célját, a független Magyarországot.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 3,5 évtizedes létünk az, hogy Magyarország ismételten demokrácia, hogy függetlenek vagyunk, hogy 1991 nyarán távoztak a megszálló szovjet csapatok. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket 56 fogalmazott meg, és 56 ifjúsága artikulált és tűzött ki célul. Az, ami 1990-ben létrejött, főleg az, hogy ilyen békés úton és igazából néhány hónap leforgása alatt, az nagyban köszönhető annak, hogy 56 megfogalmazta igényeit. Tehát a Rákosi Kádár diktatúrák, ha bár vannak is bennük hangsúly eltolódások, és mondhatjuk azt, hogy a Rákosi éra teljesen más, mint a Kádár éra, ami egyébként igaz. És azt is mondhatjuk, hogy a Kádár által uralt rendszer, mondjuk az 50-es, 60-as években látott működési elvei teljesen mások, mint a 80-as évek, ami egyébként szintén igaz. De a diktatúra, az diktatúra marad. A baloldali diktatúra, baloldali diktatúra marad, és a szovjet érdekkörben lévő lét, az semmit nem változott 49 és 87 között. Ugyanúgy kiszolgáltatott helyzetben voltunk. Úgyhogy 56-nak a hősei, akik megfogalmazták azt, hogy nem akarnak ilyen országban élni, és leginkább saját maguk akarnak dönteni az ügyeikről, azok sikerként élhették meg 1990-et. Nagy szerencséje van Magyarországnak egyébként, hogy 56 és 89 között csak 33 év telt el, tehát azok a fiatal egyetemisták, akik 20 évesen átélik 56-ot, a 90-es években még bőven szellemi képességeik csúcsán vannak, és sikerült ennek köszönhetően dokumentálni, el tudták még bőven mondani, hogy mi is történt 30 évvel ezelőtt. Ez az, ami miatt pontosan láthatjuk, tudhatjuk, hogy hogyan is tartottak, történtek azok a napok, mik voltak a célok, és emiatt tudhatjuk azt, hogy amit ma élünk, az igazából 56-nak köszönhető, mert 56 hősei szerették volna elérni ezt.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Magyarország felett, mikor a szabadságot szomjazták az igaz emberek, s az a félestezű ősz csak bánatot hagyott, sok ártatlant megölt, legyen hát minden aki akon jött a vörös megtorlás. Nem volt irgalom, és nem volt megbánás, nem volt megbánás, csak félelem halál, és sötét mély pokol, csak ez maradt neki. Egy elbukott forradalomból egy seb, miben nem gyógyulhat.
1956 egy menzetet az áldozat,
üdvösség és kárhozat.
1956 egy emlék, ami keserű
marad. Küzdött, ahogy bírt, a cserben hagyott nép, de nem jött sehonnan az ígért segítség, és némán nézte végig az önző
Yeah.
a kibélelt világ. Elfelejt és nem örül, ha emlékezem rád, pedig éppen 50 éve a béketűrés népe fellázott és maga ment a sorsának elébe. Tömeg. Hitét a kínzó kamrák sötét híre sem törte meg. Itt nem számít a rang, hiába jön majd ezer tank. 500 éve mindenkiért gondol a harang. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad, rólad beszélni sem szabad. Bizony zelden virít, sekély sírodat őrzik, nehogy ledöntsd a pokolnak kapuit. Ha elérhetetlen szent a cél, az elbukás is ünnepély. Néhány nap és kiderül, hogy az ember mennyit ér. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, vad, nem adtad egy könnyen magad, rólad tanulni sem szabad. A tévé kékes bársonyával kibélelt világ nem érti, hogy miért kéne emlékezzen rá.
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről a lélek szavában. Az elmúlt alkalommal a biblikus teológiai szótárból elmélkedtünk az új szövetség alapján a házasság szentségéről, és Szent Pál apostolnak a szüzesség és a házasság értékelését, összehasonlítását hallottuk. Ezt szeretnénk befejezni, és folytatni az elmélkedést most már újra a katolikus egyház katekizmusa alapján. Olyvá tűnik, mintha Szent Pál apostol lebecsülni a házasság szentségét a szüzességgel kapcsolatban. De meg kell jegyezni, tévedésben van az, aki ezt gondolja. A katolikus egyház katekizmusa az 1620-as pontban így ír erről. Mindkettő, a házasság szentsége és az Isten országáért vállalt szüzesség magától az Úrtól származik. Ő ad értelmet nekik, és ajándékozza meg a nélkülözhetetlen kegyelemmel, hogy úgy lehessen megélni őket, ahogy az ő akaratának megfelel. Magyarul, a házasság szentsége is, a szüzesség is csak Isten akaratával egyezően lehet érték, de nem egymás ellen, vagy nem egymás fölött. Így folytatja a katekizmus, a mennyek országáért vállalt szüzesség nagyra becsülése és a házasság keresztény értelme nem választható el egymással, kölcsönösen támogatják egymást. Így ír erről aranyszájú Szent János a De Virginitate című művében, aki a házasságot kárhoztatja, az megtépázza a szüzesség dicsőségét is. Aki dicséri, csodálatosabbá teszi a szüzességet, mert ami egy rosszabbal összehasonlítva tűnik jónak, aligha különösebben jó. Ami azonban az általánosan jónak tartottnál jobb, az kiemelkedően jó. Magyarul mind a kettőnek értéke van. Isten semmit sem alkot rossznak, így a házasságot sem, és a szüzességet sem. A következő részben a katekizmus arról próbál gondolkodni, hogy mi is, hogyan is történik a házasságkötés szertartása. Az 1621-es pontban erről ír a katekizmus. A latin szertartásban két katolikus fél házasságkötése többnyire szentmisében történik, amiatt, hogy minden szentség kapcsolatban áll Krisztus húsvéti misztériumával. Az eukarisztiában emlékezünk az új szövetségre, amelyben Krisztus örökre egyesült az egyházzal, szeretet jegyesével, amelyért odaadta önmagát. Ezért jó, ha a jegyesek a kölcsönös odaadásra kimondott igenjüket azzal pecsételik meg, hogy egyesülnek Krisztus egyháza iránti odaadásával, ami az eukarisztikus áldozatban jelenik meg, és magukhoz veszik az eukarisztiát. Hogy a Krisztus ugyanazon testével és ugyanazon vérével való egyesülés által Krisztusban egy testet alkossanak. Kedves rádióhallgatók, ehhez fűzöm hozzá lelkipásztori tapasztalatomat. Be kell vallani, a legritkább esetben történik az én lelkipásztori tapasztalatom alapján házasságkötés szentmise keretében. Ahhoz igazán elkötelezett katolikus keresztényeknek kell lenni a fiataloknak, hogy mindazt, amit az imént hallottunk, megértsék és akarják. Legtöbbször a szertartás az külön válik a szentmisétől, sőt, még azzal a lehetőséggel sem élnek általában a jegyesek, a házasságra lépők, pontosabban, hogy a szertartás keretében az Urat az eukarisztiában magukhoz vegyék. Valami más köti le a fiatalokat. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy legtöbbször nem két katolikus fél köt házasságot, hanem más vallásúak, sokszor vallástalan és katolikus fél. A következőkben az 1622-es pontban a katekizmus a Szent Jónásnak a fontosságáról ír. Ezt mondja: a házasság kiszolgáltatásának, mint megszentelő szentségi cselekménynek, mely a liturgiához, az egyházi cselekmények csúcsához és a megszentelő erőforrásához, vagyis az eukarisztiához kapcsolódik, önmagában érvényesnek, méltónak és gyümölcsözőnek kell lennie. Erről Szent II. János Pál pápa írt a Familiaris Consortio apostoli buzdításában. A jegyeseknek a házasságkötésre tehát föl kell készülniük Szent Jónással. Megint csak lelkipásztorként jegyzem meg, hogy számtalanszor kaptam a jegyesektől azt a kérdést: muszáj? Olyan nehéz elhitetni velük, hogy a Szent Jónás és az eukarisztia Krisztus kegyelme számukra. Tisztán kezdeni a házasságukat, és az Úrral mindennél fontosabb. Az 1623-as pontban erről ír a katekizmus. A latin hagyomány szerint maguk a jegyesek, mint Krisztus kegyelmének közvetítői, szolgáltatják ki egymásnak a házasság szentségét, amikor az egyház színe előtt kinyilvánítják házasság kötési szándékukat. A keleti egyházak hagyományában a papok vagy püspökök tanúi a jegyesek kölcsönös konszenzus cseréjének, de áldásuk szükséges a szentség érvényességéhez. Talán egy mondattal itt is meg kell állni, és magyarázni kell a szöveget, a katekizmus szövegét, vagyis a házasságkötésnek a kiszolgáltatói maguk a jegyesek. Ők azok, akik az egyház színe előtt nyilvánítják ki, hogy házastársok akarnak egymásnak lenni. Megjegyzem, amikor a jegyesek itt vannak nálam tréfásan, meg is szoktam jegyezni, hogy nehogy Isten egy-egy nézeteltérés folyamán nehogy azt mondják egymásnak, mert az a pap, aki minket összeadott, mert a házasság szentsége az ő beleegyezésük, az ő kölcsönös beleegyezésük alapján történik, és nem a pap adja őket össze. De ez csak tréfa, minden esetre a megjegyzés, minden esetre a lényeg az, hogy a házasság szentségét a jegyesek szolgáltatják ki egymásnak. Az 1624-es pontban így folytatja a katekizmus: a különböző liturgiák gazdagok áldó és epiklézis jellegű imádságokban, epiklézis lélekhívó imádság, amelyek Istentől kegyelmet és áldást kérnek az új házaspárra, és főként az új asszonyra. E szentség epiklézisében a házastársak úgy fogadják a Szent Lelket, mint a Krisztus és az egyház közötti szeretet közösségét. Ő a szövetségük pecsétje, szerelmük állandó, áradó forrása, az erő, amely megújítja hűségüket. Vagyis a Szent Lélek a szeretet lelke az, aki összeköti a fiatalokat, a házasokat a házasság szentségében. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,